Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet. Ugye ezt szoktuk Jézus nagy misszió parancsának nevezni. Viszont van egy másik ige is, ami nem a küldéssel, hanem a hívással kapcsolatos. Ez pedig így hangzik: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté evangéliumában található ez is, a 11. fejezet 28. versében. Ez a vers ugye egy hívással kapcsolatos. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. De mivel folytatódik? Azt hiszem, hogy olyasmivel, amit nem gondolnánk törvényszerű megfogalmazásnak, vagyis parancsnak, egy megfáradt, megterhelt ember számára. Mert így hangzik, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Ugye, ez egy látszólagos ellentmondás, 29. versben. Látszólagos ellentmondás, hiszen a szolgálattal kapcsolatos dolog az iga, valamiféle munkával kapcsolatos eszköz mindenképpen. Egy hívás: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és vegyétek fel magatokra az én igámat. Hát nem arra gondolnánk, hogy ez valahogy olyan különleges, ellentétes dolog, hiszen aki megfáradt, megterheltetett, az azt gondolom, hogy arra vágyik, úgy gondolja magában, hogy úgy mindent letenni, úgy félrevonulni, minden lelki, testi, fizikai, idegzeti, szellemi erőfeszítéstől, és akkor így megnyugodni, így megpihenni. De itt nem ezt mondja, hanem vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Nyilván csak akkor, hogyha együtt húzzuk és együtt hordjuk vele Jézussal. De visszatérve erre a kifejezésre, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Ugye, ahogy említettük is, az iga szolgálat eszköze. És amint látjuk, ez az egy ige, egy mondaton belül tartalmazza ezt a két dolgot. A hívást és a küldést. Mert az ige nem más, mint a szolgálat, a másokért végzett szolgálat jelképe. Tehát nem öncélúan hív bennünket Jézus, hanem a hívása egyúttal küldetés is. Jöjjetek hozzám, hív és küld. Menjetek el szélese világra. Mi a sorrend? Ugye a sorrend kötött és nem felcserélhető. Jöjjetek. Először jöjjetek hozzám, és a sorrend nem csak, hogy nem felcserélhető, de figyelmen kívül sem hagyható. Sem felcserélni nem lehet, sem kihagyni az első lépést. És nem csak a kezdet kezdetén, amikor még nem találtunk egyáltalán Istenre, hanem a későbbiekben sem. Enélkül nincs mit adnunk, és nincs eredmény sem. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. versében azt olvashatjuk Jézusról, de mindenkiről, aki ezt a sorrendet betartja, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Tehát, ha a hívásnak engedünk, ha Istenhez megyünk, akkor adhat nekünk, megnyithatja a fülünket, ugye? A hallgatásra, adhat nekünk bölcs nyelvet, ez is milyen különleges, ugye? Hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. A megfáradtat beszéddel? Hát a beszéd az csak szavak, gondolná valaki. Csak is olyan ember, aki nem Biblia ismerő. Mi, akik a Bibliát felfedeztük és ismerjük, nagyon jól tudjuk, hogy egy-egy megértett igéből micsoda erő származik. Hogy lehet, hogy a körülményeink semmit nem változtak, de mégis erőret kapunk, lelki erőt, örömöt találunk benne, megvilágosodik néha az elménk előtt valamilyen érthetetlen helyzet vagy megoldásra találunk. Igenis, az ige, az írott ige is ad lelki erőt a számunkra, és a kimondott szó is ugyanígy, hogyha azt Isten szent lelke ihlette, és helyén mondott ige, amiről azt olvassuk a Bibliában, hogy mint az arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. De ez is csak akkor lehet helyén mondott, odaillő, pont arra a helyzetre való, pont annak az embernek szóló, hogyha először Istenhez mentünk, hogyha először Jézushoz mentünk, hogyha először a jöjjetek hívásának engedtünk, és ha a mi lelkünk megkönnyebbült, letettük a terheinket, megkaptuk a vívódásainkra a megnyugtató választ, ha nem találtunk konkrét választ, akkor is le tudtuk tenni a terhünket, rábízva, hogy a maga idején majd megadja mind a választ, mind a megoldást, pont arra, ami minket gyötör vagy terhel. Tehát ha letettük a terhünket nála, akkor tudunk a más megterhelt embertársainkhoz úgy szólni, mint akik tapasztalatból tudják, hogy van megoldás Istennél, és hogy csak nála van, de nála van, ténylegesen van. És akkor kaphatunk bölcs nyelvet, ami nem csak ilyen szép szavaknak a egymás után ismételgetése, hanem amiben valóban erő van, ami mögött érezhetően ott van egy embernek a megélt tapasztalata. Nem csak üres szavak, hanem valódi tapasztalatok hátterén elhangzott mondatok. Tehát jöjjetek és menjetek. Ez a kettő ugyanolyan szorosan összetartozik, mint az első is nagy parancsolat, meg a második, ami hasonlatos ehhez. Ugye emlékszünk, hogy csak az elsőt kérdezték. Az ember sokszor ilyen legekben gondolkodik, melyik a legelső, legnagyobb parancsolat. Jézus azonnal hozzáfűzte a másodikat is. Ugye az első, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második pedig, bár erre a kérdés nem vonatkozott, hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, mondta Jézus. Ez a kettő egymástól el nem választható. Ugyanúgy ez a kettős egység tükröződik ebben, hogy hív és küld. Tehát aki a lelke mélyén igazán meghallotta ezt a hívást, az érezni fogja ezt a belső késztetést. Hogy amit talált Istennél, azt megossza. Azt nem tarthatja meg magának. Mert az kikívánkozik. Nem azért, mert kötelességszerűen, mert mondani kell, nem. Az soha nem is lesz olyan. Hanem azért, mert úgy szinte úgy kibudjanna az emberből, kikívánkozik az. Ott a késztetés, hogy megossza az ember. Enélkül, ugye azt mondtam, hogy ez a kettő egymástól el nem választható. A hívás és a küldés. Jöjjetek, menjetek. Enélkül viszont, ha nem mentünk oda először, a megtérésünkre is vonatkozik ez, az első alapvető megtérésünkre és az újbóli visszatérésünkre is, amennyiben egy kicsit elkalandoznánk Isten mellől, szoros közelségéből, az újbóli visszatérésünkre is vonatkozik ez. Enélkül, ha nem megyünk hozzá újból és újból, azt mondhatjuk, hogy vagy még csak kedvünk, késztetésünk sincsen másokért mozdulni, és így viszont szolgai áromnak tűnik a küldetésünk. Az iga így tűnik szolgai áromnak. Hogyha nem azonos egy belső késztetéssel, hanem csak egy külsődleges parancs, akkor aztán tényleg szolgai járomnak érzi az ember. Pedig valójában nem az. Tehát enélkül, hogy mi magunk mennénk Istenhez, a jöjjetek hívására reagálva, enélkül mondom, vagy kedvünk és késztetésünk sincs másokért, embertársainkért mozdulni, vagy, ez a másik hiba, vagy akadály, vagy hiányosság, észre sem vesszük az alkalmakat, melyeket Isten jó előre elkészített. Ugye olvassuk az igében, hogy ő előre elkészítette a jó cselekedetek alkalmait, hogy azokban járjunk. Meg van egy jó terve a mi számunkra is, hogy jót cselekedjünk, és azok számára, akik felé ez irányul, akiknek szükségük van valamire, amit mondhatunk, tehetünk, értük. Harmadik, ugye egyrészt vagy kedvünk, késztetésünk sincs, másik, hogy nem veszük észre az alkalmakat, legfeljebb utólag kapunk észbe, bánkódva, hogy mit mulasztottunk el, és a harmadik, vagy pedig hibát hibára halmozunk, ha nem mentünk oda előtte Istenhez. Ha nem hallgattunk a jöjjetek hívására, és nem időztünk vele. Hibát hibára hogyan halmozhatunk? Hát vagy túl félénk, vagy túl erőszakos, vagy törvényeskedő, vagy éppen szabados magatartásunkkal. Mert magunktól nem tudunk, nem tudjuk úgy, ahogy kell. Lehet valaki alaptermészetét illetően visszahúzódóbb. Isten majd megadja neki azt a belső késztetést és erőt, hogy fölé emelkedve az adott helyzetben tudjon szólni. Lehet, hogy a másik viszont túlzottan bőbeszédű és kicsit olyan impulzívabb természetű, fogalmazzunk így finomabban. Neki viszont Isten megadja azt a kis, azt a Szentlélek általi kis intést, figyelmeztetést, hogy finomabban, tapintatosabban, ez sok, ez túl sok, de ezt is csak akkor adhatja meg, ha hozzámegyünk. Aztán lehet az ember esetleg adott helyzetben, anélkül, hogy Istennel szoros közelséget, közösséget ápolna, szögletes, törvényeskedő. Amikor megint csak rosszul mutatja be, nem hitelesen, nem igazán. Mondhatjuk úgy, hogy nem a Bibliát, és nem az igaz Istent mutatja be az ember ebben az esetben, hanem valami emberi koholmányt, ami nem vonzó, aki nem vonzó senki számára. Mekkora hibát lehet így elkövetni? Hibát, ez már bűn. Mert ez éppen nem vonzani fogja az embereket, hanem taszítani. Vagy lehet az ember esetleg túl laza, szabados, magatartású, gondolkodású, hogyha erre van hajlama, ha nem jön Jézushoz, Istenhez nap mint nap, aki figyelmezteti, finoman inti, magatartását jó irányba terelgeti a megnyilvánulásait. Ugye mindannyian különbözőek vagyunk, különböző hiányosságokkal, fogyatékosságokkal, jellemhibákkal, amiket mind-mind Isten szeretne összhangba hozni önmagával, vagyis nem a hibát összhangba hozni, hanem a lényünket. Hibákat kiiktatni, csiszolgatni. De ehhez az kell, hogy menjünk hozzá. Ugye jöjjetek hívására. Ne csak egykor, valamikor, amikor a megtérésünk történt, akkor hallgassunk, és akkor erre úgy visszaemlékezünk, hogy hát, hogy én ennyi és ennyi éve tértem meg. Mintha ez egy olyan alkalom volna, ami hát egy múltbeli szép emlékoszlop, de hát ugye a feledés homálya már szinte borítja. Nem, nap mint nap kell hozzá mennünk. Keresnünk kell tehát őt magát, először is őt magát, míg rátalálunk, és hogyha elveszítettük őt, mint hogy egy hónappal, körülbelül egy hónappal ezelőtt itt az Isten keresés fontosságáról volt szó, és ugye utaltunk többek sok minden más között arra is, hogy a gyermek Jézust is elveszítették a szülei. Szem előtt évesztették, 12 éves korában. Pedig istenfélő emberek voltak. Tudjuk jól, mindketten. Mélyen hívő istenfélő emberek voltak. De ugye ez is mutatja egyrészt a természetünk esendőségét, kísérthetőségét, másrészt az ellenség hatalmát. Hogy képes lekötni, bennünket, elterelni a figyelmünket, bármelyikünkét, őket is képes volt lekötni az úti társaságban, ahogy mentek haza Jeruzsálemből, a templomból, hazafelé az úton biztos találkoztak kedves ismerősökkel, rokonokkal, beszélgetés. Ugye? És tovább lehet haladni, mi is tovább haladhatunk úgy az életutunkon, hogy egyszer csak nem is vesszük észre, hogy már nincs mellettünk Jézus, nem vele haladunk, hanem csak úgy magunktól, magunk próbáljuk önerőből. Na ekkor lesz igazán keserves és nehéz az életút, meg az élet terhei. Hogyha nem vele haladunk, és nem ő emelheti le a vállunkról, nem ő segít hordozni. Akár ekkor lehet nagy teher, hogyha bizonyos kérdésekre, élethelyzetekre nem találunk választ, vagy megoldatlan gondok, vagy sok minden föl lehetne sorolni. Bizonyára, hogyha most itt sorra vennénk, mindenki szót kapna pár percben, akkor mindenki tudna mondani olyat, ami a családi életében, magán életében, mondhatjuk így, hogy életében, valahogy terheli őt, vagy nyugtalanítja, megoldatlan, vagy kilátástalan, vagy nehezen elhordozható, mert megváltoztathatatlan. Én is tudok ilyet mondani a magam életéből, ami nehezen elhordozható, mert megváltoztathatatlan, és tényleg csak Istenhez menni újból és újból, és tőle kérni erőt, és mindenkinek a maga élethelyzetében. Tehát hozzá menni, ha elveszítettük egy kicsit, talán azért, mert ez is megtörténhet, hogy mert pont beletemetkeztünk abba, ami éppen terhel minket. Túlságosan sokat foglalkoztunk vele, aránytalanul sokat, ahhoz képest, amennyit Istennel, és akkor ez viszont ránk telepszik és lenyom. És akkor viszont magunk hordozzuk, és akkor viszont meghaladja az erőnket. Mert Isten sosem helyez ránk olyan terhet, ami meghaladná az erőnket. Ha úgy érezzük, hogy meghaladja, akkor egyrészt lehet, hogy olyan múltbeli terheket cipelünk, amiket már rég le kellett volna tenni. Az is lehet, hogy a jövőbeni terheket vesszük magunkra, vélt problémákat, nehézségeket, amik még nem a mai nap gondjai. Elég minden napnak a maga baja, mondta Jézus. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy előre gondolkodjunk. Ez valamilyen szintig rendben is van. Értelmes, gondolkodó, Isten képére hasonlatossággal teremtett emberi mi voltunk, ebben is megnyilvánul. Valamilyen szintig rendben is van. De azt a hibát ne kövessük el, hogy még be nem következett eseményeket úgy gondolunk végig, hogy az majd csak ilyen és olyan negatív formában fog megvalósulni, vagy amit várunk nem teljesedik be, és így tovább, és már előre roskadozunk a lelki terhe alatt. Azt mondta Jézus, elég minden napnak a maga baja. Van egy ilyen mondás, amilyen a napod, olyan lesz az erőd. Minden nap elhordozásához megadja a szükséges erőt. Ha úgy érezzük, hogy meghaladja az erőnket, akkor mondom, vagy olyan múltbeli terheket viszünk, amiket vagy egy csapásra, vagy ha nem olyan jellegű, akkor szép lassan, folyamatosan le kell tenni. Vagy pedig előbb vettünk magunkra olyan vélt jövőbeni terheket, amik lehet, hogy soha meg sem valósulnak. Negatívabb módon látjuk a életünk egyes jövőbeni eseményeit, mint ahogy történnek. És akkor viszont tehát újból vissza kell térnünk, rátalálnunk Jézusra, és vele találkozva, rábízva gondjainkat, bajainkat, terheinket, bánatunkat, szomorúságunkat, megoldatlannak tűnő vagy megoldhatatlan helyzeteket, mind-mind. És ha újból rátaláltunk, akkor viszont tennünk kell annak a továbbadásáért, amit kaptunk. Mert soha nem fogunk úgy Jézushoz menni, hogy ne kapnánk tőle. Mindig kapunk. De amit kapunk, azt nem tarthatjuk meg magunknak. Mert ha megtartjuk, akkor újból elveszítjük a közösséget vele. Mert ő hív és küld. Jöjjetek és menjetek. Ha csak kapunk és örvendezünk annak, amit kaptunk, és megtartjuk magunknak, hálás szívvel, de megtartjuk, akkor megint lazulni fog a kötelék Jézussal, mert ő a továbbadásra adja. Tehát akkor újból elveszítjük, és így mind egyéni, mind közösségi életünkben a kárát látjuk. Egy rövid pár sort hadd olvassak fel. Az üdvözítő tanítványainak adott megbízása, amit az elején olvastunk, kiterjed minden hívő emberre. Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idők végéig. Az egyház csak akkor élhet Krisztus jelenléte erejével, ha tevékenyen vesz részt Krisztus munkája végzésében. Krisztus igájának felvétele az egyik legfontosabb feltétele hatalma elnyerésének. Na, milyen érdekes? Még egyszer olvasom ezt a mondatot. Úgy érezzük, hogy hiányzik az erő, a hatalom, az Istentől nyert hatalom a képesítésre, az eredményes munkavégzéshez. Nézzük csak. Krisztus igájának felvétele az egyik legfontosabb feltétele hatalma elnyerésének. Ha nem vesszük magunkra az igát, akkor nem kapjuk meg a hatalmat annak a végzésére, annak a munkának, amelyre küld Jézus bennünket. Az egyház igaz volta attól függ, hogy hűségesen betölti-e Urától kapott megbízatását. Ennek a munkának az elhanyagolása idézi elő az egyházban a lelki gyengeséget és hanyatlást. Úgy az egyéni életünkben is, mint ugye belőlünk adódik, tevődik össze a közösség. Ezért mondja azt, hogy ennek a munkának, tevékenységnek az elhanyagolása idézi elő az egyházban a lelki gyengeséget és hanyatlást. Ahol nem munkálkodnak erőteljesen másokért, ott elfogy a szeretet és meggyengül a hit. Ugye súlyos mondatok és nagy tanulságot hordoznak. Ahol viszont munkálkodnak erőteljesen, fordítsuk meg ezt pozitív megfogalmazásra, ahol viszont elkezdenek erőteljesen munkálkodni másokért, ott gyarapodik a szeretet, és erősödik a hit. Ugye, mert ezek törvényszerűségek. Nem lehet ezeket a isteni figyelmeztetéseket, tanításokat következmény nélkül figyelmen kívül hagyni. Márk evangéliumában a 16. fejezetben röviden és nagyon tömören így olvassuk ezt a megbízatást. Elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ugye itt már nem teszi hozzá, hogy aki nem hisz és nem keresztelkedik meg, mert az meg már törvényszerű, hogyha nem hisz, akkor nem keresztelkedik meg. Jézus hogyan végezte a munkáját az emberekért? Hogyan munkálkodott értük? Ugye gyógyított és tanított, lelki és testi gyógyítás volt a célja, ilyen sorrendben lelki és testi gyógyítás. Beszélt tömegek előtt, tudjuk, hogy volt, amikor 5000-es, meg 7000-es, meg annál nagyobb tömeg is hallgatta őt, mert csak a férfiakból állt már 5 és 7000-es tömeg, tehát hatalmas, több ezres tömeg előtt is beszélt, és beszélt egyesekkel. Kisebb csoportban is beszélt, és nagyon sok beszélgetése volt. 4 szem közti egyesekkel történő beszélgetés. Az előbbire, akkor több ezres tömeggel kell szólni, nem mindenki alkalmas. Utóbbira viszont mindenki, és ezzel mindannyiunkat megbízott, a 4 szem közti, egyesekkel történő beszélgetésre. Tanulmányozzuk a példáját Jézusnak, mert ő ebben is példát hagyott a számunkra, példát hagyott, hogy az ő nyomdokait kövessétek, ahogy olvassuk az igében. Vagyis, hogy ő hogyan tette, hogyan történt, hogyan alakult egy-egy beszélgetése valakivel, egy találkozása. Tanulmányozunk, ezt gondolkodunk rajta, próbálunk tanulni belőle, bár nincs recept, de tanulhatunk belőle. Vagy nem tesszük, hanem hát épp csak ahogy sikerül. Hát akkor az eredménye is olyan lesz, az eredménye. Pedig ő segíteni szeretne bennünket ebben a dologban is. Tanulmányozzuk a példáját, hogy az ő nyomdokait követhessük. Ugye megfigyelhetünk nála több kategóriát ilyen szempontból, hogy hogyan munkálkodott, vagy hogyan tett, mivel tett azokért, akikkel együtt élt. Mert hiszen ő is ugyanúgy családban élt, mint ahogy mi családban éltünk és élünk, és azt is megfigyelhetjük, hogy hogyan küzdött egyesekért, azokért, akikkel összesen csak egyetlen egyszer találkozott. Ez két különböző kategória, egészen más helyzet. Hogy azokért hogyan lehet tenni, akikkel együtt élünk. Nap, mint nap együtt élünk. És azokért, akikkel egyszer találkozunk. Melyiket gondoljuk könnyebbnek, és melyiket nehezebbnek? Ugye elgondolkodhatunk. Én azt hiszem, hogy mindegyiknek megvan a maga nehézsége. Mind a két helyzetnek. Ugye a folyamatos együttélés esetén minek van legnagyobb súlya? A szavainknak? Az életünknek, a személyes példának. Így van. Így van. Ami vagy hitelesíti, megerősíti a szavainkat, vagy lerontja azok súlyát, befolyását. A példa. De nem példamutatás, bár ezt így használjuk, igen, példamutató életet éljünk, de ez már olyan nagyon könnyen csúszik esetleg a képmutató térfélre, az egy egész más dolog. Tehát nem mutassuk, hanem azt várja Isten, hogy úgy éljünk, úgy belülről fakadóan, természetesen. Ezt nagyon megérzik rólunk a családtagjaink, a hozzánk legközelebb állók érzik meg a legjobban, hogy ott egy-egy ilyen aranyalma ezüst tányéron egy-egy ige, amit úgy nagyon jól el szeretnénk helyezni, hogy ez úgy hasson, de közben két ilyen aranyalma ezüst tányéron között meg, hát ahogy esik, úgy puffan. Ez nagyon-nagyon lejön a hozzánk közelebb állók, családtagok, szülők, gyermekek, házastársak, testvérek, akik legközelebb állnak hozzánk, ők érzékelik a legjobban. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebben az esetben a személyes példa, vagy majdnem így mondanám, a személyiségünk hatása a legnagyobb. Nem egy-egy tettünk, a tettünk nagyon fontos, természetesen, annak van nagy súlya, de még ennél is többet jelent, ami bennünket körülvesz. A légkör, ami körülvesz bennünket, a személyiségünk kisugárzása. Azt meg már nem nagyon lehet ott takargatni, húzogatni és elfedni, ami kilóg a lólába, is szokták mondani. Tehát vagy azonosulunk teljes egészében azzal, amit mondunk, ahogyan gondolkodunk, vagy nem csak, hogy nem lesz pozitív hatása a szavainknak, hanem még visszájára is fordul. Nagyon taszító tud lenni, ha a kettő között ellentmondás van. Ahogy él valaki, ami jellemzi, és mondom, nem csak egy-egy tettről van szó, hanem alapvetően a gondolkodásról, a személyiségről, a beállítottságról, hogy én középpontú valakinek a gondolkodása, én. Azért ugye előnyös helyzeteket azt nem hagyjuk ki, úgy helyezkedünk, hogy azért abból nehogy mi jöjjünk ki rosszul. Ezek olyan apróságok, nüansznyi szinte, észre sem veszi sokszor az ember másokon. De a közeli családtagokon nagyon is, ahogy mi másokon, úgy ők is rajtunk. Tehát itt azt hiszem, hogy döntő fontosságú, hogy tényleg engedjük magunkat, hogy Jézushoz menjünk, és hasson ránk, és engedjük magunkat átformálni. Úgy igazán belülről, akkor is, hogyha sok mindent meg kell változtatni, le kell mondanunk dolgokról, ez együtt jár ezzel. Így tudja a vadhajtásokat, csallangokat lemetszeni rólunk, és olyanná formálni bennünket Isten, amilyenné ő elgondolt, és amilyenné szeretne. Igazából nem veszítünk, csak nyerünk ezzel. Tőlünk, az igazi lényünktől idegen vonásokat veszítünk el, és ekkor leszünk igazán önmagunk. Olyan embereké, akik tudnak adni, hatni másokra pozitívan, és akik örömüket is találják ebben. Nem egy-egy erőltetett, jó cselekedet, hanem úgy árad, mint a virágból az illat, ahogy egy bibliai hasonlatra is utalhatunk ezzel. Tehát a folyamatos együttélés esetén a személyes példa és a személyiségünk kisugárzása, ennek a súly jelentősége a legnagyobb, ami bizony vagy megerősíti, vagy lerontja a szavaink hatását. A másik eset, amikor nem folyamatos együttélésről van szó, hanem egy találkozásról. Egy egyszeri, soha vissza nem térő alkalom, Jézus esetében számtalan ilyen volt, ugye tudjuk? Számtalan ilyen alkalom volt. Itt minden szó, hangsúly számít. Itt mondhatnánk, talán mondhatná valaki, hogy hát nehezebb azért az a kategória, amikor a családunkban képviseljük, de most akkor gondoljunk erre. Egyszeri, soha vissza nem térő alkalom, amikor minden szó, hangsúly számít, súlya, jelentősége van minden egyes szónak, hangsúlynak, reakciónak, hogy mibe kapcsolódik bele, merre irányítja a beszélgetést, átadja-e a szót, vagy éppen látja, hogy rossz irányba menne. Tehát építhet, vagy ronthat, és itt a döntő különbség jóvá tehetetlenül, helyrehozhatatlanul, mert nincs második esély, nincs alkalom a javításra. Ugye érezzük, hogy itt meg ennek ez a nehézsége. Ha arra gondolunk, hogy mi is nap mint nap hány emberrel találkozunk, és összehasonlítjuk ezt Jézus találkozásaival, akkor több jelentős különbséget felfedezhetünk. Leginkább az eredményben. De az eredménynek meg vannak feltételei. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus milyen koncentrált figyelemmel volt jelen egy-egy ilyen találkozáskor. Milyen megfeszített, koncentrált figyelemmel. Isten fia volt, de letette isteni hatalmát, ember fiává vált, emberként volt itt közöttünk. Hogy igazán a másik ember gondolkodására figyeljen, hogy hol tart, se többet, se kevesebbet ne mondjon. Ne hamarabb mondja azt, amit ki kell mondania, és nem szívesen hallja meg a másik, de ne is hallgassa el, mert hiszen a javára válik. Szóval, amikor jóvá tehetetlenül csak egy esély van, helyrehozhatatlan, nincs második alkalom, nincs alkalom a javításra, ez rendkívül nehéz helyzet. Visszatérve ugye még a Jézus helyzetére, a családtagjaira, akik között felnőtt, ugye Mária, József és a féltestvérei, őket se felejtsük el, a féltestvérei. Ismerjük ezt a mondást, hogy az életünkkel prédikáljunk. Hát Jézus ezt kicsiny gyermekkorától ezt tette. Az élete példaértékű volt, és a családon belül ennek van a legnagyobb súlya, a hatása, nem a szónoklatoknak. A gyermek Jézusról olvasunk egy jellemzést. Ez jellemezte kicsinyke korától, hogy gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez nyilván értjük, hogy nem ilyen kedveskedést jelentett, hanem hogy kedve. Emlékezzünk, hogy olvassuk ezt másutt is, hogy Az Istentől küldött angyal, Gábriel így szólítja meg Dániel prófétát, te kedves férfiú. Tehát aki Isten előtt kedvességet nyer, mondhatjuk azt, hogy ez egyenlő, egyenértékű azzal, hogy Isten jóváhagyása nyugszik meg rajta. Tehát gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. A családi körben is. Ez volt a jellemző rá. És még egy feljegyzés, hogy és engedelmes volt szüleinek. 12 éves Jézusról olvassuk ezt. Nagyon szeretem ezt a most idézendő mondatot, egy ilyen tanács, ami nem a szavakra utal, hanem hogy milyenek legyünk, és hogy egy családban, egy szoros emberi közösségben ennek nagy hatása van. Légy szelíd, mint a nyári alkony, és szilárd, mint Isten mozdíthatatlan hegyei. Ugye? Nálunk sokszor elbillen embereknél, ha nem jövünk Jézushoz valamelyik irányba. Aki szelíd, az esetleg befolyásolható, megingatható, mert nagyon alkalmazkodni akar, nem akar konfrontálódni, és igaz ez visszafelé is. Aki viszont szilárd, az egy kicsikét esetleg szögletes, vagy koppanós, vagy... De azt mondja, ez a kettő nem kell, hogy külön váljon egymástól. Légy szelíd, mint a nyári alkony, és szilárd. Abban, amiben szilárdnak kell lenni, mozdíthatatlan, mint Isten mozdíthatatlan hegyei. És akkor most egy kicsit gondolkodjunk, és nézzük azt, hogy hogyan munkálkodott Jézus olyan emberekért, akikkel találkozott. Most tovább lépve a családi körből, hogy hogyan munkálkodott, hát először is ugye előítéletmentesen, mentő szándékkal, együttérzéssel. Most olyan alap dolgokat mondok, amik teljességgel jellemezték az ő magatartását, és aminélkül mi sem érünk el semmit. Előítéletmentesség, mentő szándék, együttérzés. Jézus minden emberben megmentendő lelket látott. Minden emberben. Kivétel nélkül. Ugyanis munkálkodott, ugye látjuk azt is, Márk evangéliuma első rész 35. fejezet, vers jegyzi fel, hogy ez alap ez volt. Felkelt még korán reggel, pirkadatkor, és egy puszta helyen imádkozott. Az alap ez volt nála is, emberként, emberi mi voltában. Felkelt még pirkadatkor, így írja, hogy szürkületkor, de az inkább az alkonyi órára jellemző kifejezés, pirkadatkor, és egy puszta helyen imádkozott. Jézus maga is nap mint nap így kezdte a napot. Nem csak úgy elkezdte, hanem ez volt az alap. Azután, hogy nem várta, hanem, és nem csak felismerte, hanem kereste az alkalmakat. Kereste az alkalmakat, helyzeteket. Sokszor nagy utakat téve meg, akár csak egyetlen egy emberért. Tehát nem csak kész volt a kapcsolatteremtésre, bárhol, bármikor, nem csak nyitott szívvel, előítéletmentesen, figyelmesen várakozott, majd ha elém jön egy alkalom, hanem aktívan kereste az alkalmakat, az embereket, a velük való kapcsolódást, kezdeményezte a beszélgetést, a kapcsolatokat. Ezt láthatjuk Jézusnál. És azt mondhatjuk még, hogy hogyan tette? Mindig úgy, ahogy a helyzet kívánta. Mert hogy erre nem volt és nincs recept. Erre nincs recept. Ha most a titkát kutatnánk az ő eredményességének, akkor nem tudnánk egy ilyen receptet találni és felajánlani, mert nincs. Minden ember más. A múltja, a jelene, a ráváró életút, még meg nem tett életút is más. És a helyzet, amiben találkoznak, mind-mind más volt. Nincs recept. Ugye volt, aki a helyébe jött, volt, akiért ő tett meg hatalmas utakat, és még egy-két dolgot hadd említsek, ami mind nem valami különleges, olyan, amit mi el ne érhetnénk, hanem olyan nagyon egyszerű dolog. mégis az eredményességhez elengedhetetlen. Nem tartott úgymond munkaidőt, fogadta bármely órában a hozzáérkezőt. Ugye nem tartott munkaidőt, aki éppen, amikor éppen adódott, rekkenő hőségben a tűző napon. Ugye? A mediterrán világban olyankor azért behúzódnak, kis árnyékot keresve, ezen a nyáron egy kicsit mi is belekóstolhattunk. Föl is merült már magasabb szinteken, hogy nem kéne esetleg azt bevezetni, hogy déli szünet, és aztán megnyújtani a munkaidőt. De ezt csak zárójelesen tettem hozzá. Tehát a rekkenő déli hőségben, a tűző napon ott ült Jézus, kiült. És mit mondott, ugye? Adj innom, mondta vizet kérve valakitől. Kezdeményezett. De ehhez vállalnia kellett ezt az utat. Miért? Mert csak ekkor volt lehetőség találkozni azzal a valakivel. Azt is tudjuk, hogy miért. Vagy éppen éjjel, ha most ott tartunk, hogy nem tartott munkaidőt, úgymond munkaidőt, vagy éppen éjjel, mikor a kimerítő munka és a késő esti imádság után nyugovóra tért volna, és jött valaki. És nem mondta, hogy késő van, most már az egészséges életmód elvei szerint aludnom kell, menj el most szépen, és majd holnap beszélhetünk. Lehet, hogy soha vissza nem jött volna. Nappal biztosan nem. Aki szánt szándékkal éjszaka kereste fel, vagyis Nikodémus, nappal nem jött volna. Tehát, és hogy nem fedte meg őt, ezt is láthatjuk, hogy nem fedte meg, pedig kinek-kinek a szívébe látott, nyitott könyv volt az élete mindenkinek előtte, de nem fedte meg, még csak burkoltan sem fedte meg Nikodémus sem ezért. Más dolgot említett, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket, de ez már a lényegre vonatkozott. Nem a jövetele mikéntjére és időpontjára. Nem mondta az, hogy csak éjjel mersz jönni. Hát micsoda gyávaság, erkölcsi gyengeség ez. Nem mondta ezt. És ezért maradjak fenn én, mert te nem vagy, nem mersz nappal jönni. De nem fedte meg azt sem, akinek 5 férje volt, és a mostani nem férje. Mert ezt ugye mondta Jézus, és igaz volt, elismerte. Micsoda megvetés tárgya lehetett abban az időben is, abban az időben pláne ez az asszony. Ezért kellett déli hőségben menni, tűző napon állni, ott lenni Jézusnak, mert ő csak délben ment a kútra meríteni. Hát mikor volt ez szokásos? Kora reggeli órákban és a kora esti órákban, mikor még nem volt meleg, vagy a hőség megenyhült. De ő nem mert a többiekkel együtt menni a szokásos kora reggeli, meg a kora esti órákban, vízért a kútra, inkább jött a déli hőségben, mert ez is elviselhetőbb volt neki, mint a többiek megvetése és csípős nyelve. El tudjuk képzelni. Régen, abban a korban csapatostól mentek a lányok, asszonyok, vízért a kútra, addig is beszélgettek együtt, a tehercipelése is könnyebb volt, ez is egy ilyen találkozási alkalom volt, ő egyedül a tűző napon. Csak ne kelljen senkivel találkozni. És Jézus megszólítja őt. Ugye? Meg is döbbent az asszony. Jézus magatartása, viszonyulása hitelesítette a szavait. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Jól lehet az asszony maga nem jött, de fogadta a találkozást. Láthatjuk, hogy ez jellemezte magatartását, nem cáfolt rá a szavaira a magatartásával. És most nézzük meg végül utolsó pontunkban, hogy hogyan munkálkodott a tanítványaiért. Mert ő nem csak a kívülállókért küzdött, a lélekmentés szolgálatát nem csak értük végezte, hanem a tanítványokért is, azokért, akik már csatlakoztak hozzá, de a jellemükben még oly sok hiányosság és javítani, csiszolni való volt. Azokért, így is mondhatnánk, akik a nyomdokaiba lépve, hamarosan nem csak a követői, hanem munkatársai lesznek. Értük is küzdött, és őket is képezte. Vegyük csak nagyon gyorsan, érintőlegesen sorba. Egy Jánosért és a testvéréért, ugye a mennydörgés fiaiért, akik tüzet kértek egy falura, meg elsőbséget maguknak mások előtt, féltékenységet, meg haragot szítva a többiek szívében, meg akik önkényesen eltiltottak valakit, mert nem követ minket, velünk együtt, téged. És Jézus mit tett? Nem leírta, elítélte, elküldte őket, ahogy esetleg hasonló helyzetben mit tennénk, hanem szép, türelmesen hordozta, tanította, nevelgette őket. Rámutatott a hibás elgondolásaikra, a tévedéseikre, kiigazította, helyre tette, amit kellett, és főleg, ahogyan kellett. Soha nem szólt keményebben, mint amire szükség volt. Hogyan küzdött egy Péterért? Nem vesszük most sorra, egy külön óra témája lehetne, hogy hogyan próbálta felkészíteni a ráváró eseményekre, hogyan figyelmeztette a gyengeségeire, magabiztosságára, a veszélyeire, magával vitte a hegyre, a Gecsemáné kertbe, tagadása után a saját szenvedése közepette is kereste a tekintetét, hogy lelki erőt sugaljon számára, vagy biztosítsa a bocsánatáról, és hogy hogyan küzdött Júdásért, erre most megint csak nem térnék rá, mert ezzel foglalkoztunk délelőtt. Figyelmeztette már a kezdet kezdetén, a rókáknak van barlangjuk, ugye, madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs fejét hova lehajtania. És hordozta csendben a tolvajt, a csalót, az álszent képmutatót, aki azért feddett meg egy háláját őszintén kifejező asszonyt, mert ezt az összeget nem tudta megvámolni. Ebből nem jutott a kezéhez semmi. És milyen, bármilyen megdöbbentő, de ki kell mondanunk, hogy azt is éveken át elviselte némán, hogy önzetlen emberek adománya nem ér célba. Belegondoltunk már ebbe? Önzetlen emberek adománya nem ért célba, mert ő elvette. Elvett belőle. Kérdezhetnénk, hogy ez hogyan lehet? Hogyan lehet? Mondhatjuk így is, hogy ilyen messzire ment érte Jézus, mert hogy ekkora értéke van egy emberi léleknek. Inkább ne érjen célba a pénz, csak Júdás érjen célba. Ugye? Nem történt meg, de ez már Júdáson múlt, nem Jézuson. Letérdelve előtte, a saját árulója előtt kezébe vette, és megmosta a lábait is, ez volt számára az utolsó esély. És ő megadta ezt is neki. Miért? Mert ez mind hozzá tartozik a, mondhatjuk így, a lélekmentés tudományához, vagyis az igazi lélekmentő lelkülethez. És közben szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És összegezve, hogy mik a titkai, nem valami különleges, számunkra elérhetetlen dolgokról van szó, amik eredményessé tették az ő munkálkodását, és eredményessé tehetik a miénket is. Kora reggeli órák napkezdete felserkenti fülemet, ugye imádság, együttérzés, mentő szándék az emberek iránt, önzetlen odaszánás, készenlét, bármikor, alkalmas, alkalmatlan időben, kezdeményezés, tapintat, gyengétség. Ugye, ezek a lélekmentés feltételei, és ezek közül egyik sem elérhetetlen a számunkra, mert hogy Jézus hív és küld bennünket, valamennyünket. És befejezésként ennek az igének a előtte levő igét is szeretném olvasni. Ugye, mert Máté 28:19-et olvastam csak a megbizatásunk alapigéjét, de nagyon fontos az előtte és az utána levő ige is. Ide van beleágyazva. Ez a mi reménységünk pontosan. Így hangzik. Hozzájuk menve Jézus szólt nékik, mondván, Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, mert ez az alap, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És ez mindannyiunknak szól, és valóban így legyen a mi életünkben is, hogy legyünk a tudatában, és tapasztalati valóság legyen számunkra, hogy velünk van, megállt bennünket, és eredményessé teheti a szolgálatunkat. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, aki a mi példaképünk, ahogy énekeltük is. Kérünk, segíts Istenünk, hogy rátekintsünk, hogy hozzájöjjünk, hogy tőle tanuljunk, hogy az ő befolyása áradhasson ránk, hogy nem csak módszereket tanuljunk, hiszen igazából nincs is módszer, nincs recept, nincs olyan, amit minden helyzetben alkalmazni lehetne. Egyedül a veled való élő összeköttetés képesít bennünket arra, hogy te minden élethelyzetben, minden embertársunkra vonatkozóan jelezd számunkra, hogy mi a helyes viszonyulás, mik a helyes szavak, mire van szüksége, mit tehetünk érte. Kérünk, Atyánk, hogy segíts bennünket, ébressz fel bennünk ilyen igazi együttérzést, mentő lelkületet. Vegyél el minden ítélkezést, elhatárolódást, elkülönülést, hűvösséget, ridegséget, merevséget belőlünk. Tégy bennünket érzékenyé, együttérzővé, melegszívűvé, közvetlenné. Segítsd meg azokat, akik nehezebben létesítenek kapcsolatot, és azokat is, akiknek ez nemhogy nem nehéz, de inkább vissza kell egy kicsit fogni magukat. Mindnyájunkat kérünk, te taníts, csiszolgass nap, mint nap, és használj fel bennünket jó eszközül, hogy a te szereteted áradhasson rajtunk keresztül másokra. Adj nekünk ilyen szívet melengető tapasztalatokat e téren, amely megörvendeztet bennünket is, és másokat is, a te dicsőségedre, Urunk. Jézus nevében kértünk. Amen. Amen.